kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, szeretett testvéreim, ezt az igét, amelyet erre az alkalomra választottunk. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének 63. részében, a 9. versben a következő képben. Nem követe és nem angyala, hanem ő maga segített meg minket. Megváltott, mert szeretett és megkönnyörült rajtunk. Felkarolta és hordozta népét a régi idők óta, napról napra. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
Amen.
Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, kedves bánkiak, vétságiak, az egyházmegye gyülekezeteiből és másonnan ide serevülett evangélikusok, testvéreim, ünneplő gyülekezet, kedves Viki. Isten tiszteletünk elején Esperes úr, amikor bejelentette a liturgia szerint az alkalomnak a célját, akkor némileg rendhagyó módon két okot, két célt határozott meg, amiért most összegyülekeztünk. Tudja ezt persze mindenki, aki itt van, de mégis emlékezetünkbe idézem. Egyrészt, hogy a felújított templomért hálát adjunk, újra átadjuk rendeltetésének, másrészt, hogy a gyülekezet új beiktatott lelkészét, új megválasztott lelkészét, Balázs Viktóriát beiktassuk a szolgálatba. Szokatlan, rendhagyó, de valahol összeillő ez a kettőség. Azt lehetne mondani, hogy teljes tabula rasa, teljes megújulás, megújul a templom, megújul a lelkészi szolgálat. Valójában ez nem ilyen egyszerű, de erről majd később. Gondolkoztam arról, hogy azon, hogy miről is szóljon ez az ige hirdetés. Szóljon az első okról és az első célról, a templom felújításáról és újraszenteléséről, a gyülekezet kultjáról és megújulásáról. A gyülekezet korábbi lelkésze által elindított és oroszlán részt az ő nevéhez és a gyülekezet felügyelőjének, presbitériumának és minden dolgozójának nevéhez kötő felújításról szóljon, erről tatarozásról, a 14 millió forintot meghaladó nagyvállalkozásról, vagy pedig szóljon az igehirdetés az új lelkészről, az újrakezdésről, ahol személyesen elmondhatja a püspök, hogy mennyire örül annak, hogy visszatért az egyház kerületbe az a lelkész, akit ő szentelt néhány évvel ezelőtt, és a borsodi dombok után most ide visszajött a nógrádi dombokhoz, némi síksági kitérő után, debreceni és kínai síksági kitérő után, de azt hiszem, hogy ez sem lenne jó alternatíva, hogy vagy egyikről, vagy másikról szólja. Nem a miről prédikáljak kérdést foglalkoztat, hanem a kiről hirdessem az igét. És ezért én nagyon egyszerűen tartani szeretném magam, ahhoz a meghívón is olvasható egyik igéhez, amelyet éppen a gyülekezet új lelkésze választott, és Ézsaiás próféta könyvéből a 63. rész 9. verséhez, amelyet fel is olvastam. Mert ez az ige segít abban, hogy egyik vagy másik irányba elinduljak, óhatatlanul egyik vagy másik irány mellett lecövekeljek, segít abban, hogy nem valamiről, hanem valakiről. És ez a valaki az élő Úristen. Őróla szól az ige. Ő kell, hogy legyen hitünknek az origója, középpontja. Ő kell, hogy betöltse a mi életünket. Ő érte, az élő Úrért épült egykor, és épült újjá most a templom. Ő érte, az élő Úrért választotta a lelkész gyülekezetet, választotta a gyülekezet lelkészt, és ő érte, az élő Úrért áll most szolgálatban az új lelki pásztor. Igen, ő kell, hogy középpontba legyen, és minden más ő neki kell, hogy alárendelődjön. Ezért az a kettős ünnep az Úristen ünnepe kell, hogy legyen. Őról a szól a próféta. Érdekes, nyelvtanilag is mindez, amit felolvastam. Nyelvtanban, gyerekeim mostanában úgy tanulják a nyelvtant, hogy alá kell, hogy húzzák a különböző szófajokat, az igét, meg a melléknevet, meg a főnevet, meg a jelzőt. Nos, A nyelvtanban megkülönböztetjük, és a irodalomban, a stilisztikában megkülönböztetjük az úgynevezett leíró költeményeket, ahol dominál és túlsúlyban van a főnév, esetleg jelzővel, melléknévvel, és megkülönböztetjük ettől a dramatikus műveket, ahol túlsúlyban vannak az igék. És ebben a felolvasott néhány mondatban, vagy egy körmondatban egyértelműen az igék vannak túlsúlyban, nyelvtani értelemben is. Így hangzik, még egyszer felolvasom, nem követe és nem angyala, hanem ő maga segített meg minket. Megváltott, mert szeretett és megkönnyörült rajtunk, felkarolta és hordozta népét a régi időt a napról napra. Ézsaiás profétának ennek a nagyon szép igéjében 5 nyelvtani ige van. Rosszul mondom, 6 nyelvtani ige van. Egyik a másikat erősíti, egyik a másikat fokozza. Mert az ige, ahogyan tanultuk nyelvtanórán, létezést, történést és cselekvést kifejező szó. A létezés kifejezésére maga Isten a nevével tanúskodik, hiszen az Isten, a Jahve név azt jelenti, vagyok, aki vagyok. Ő a létező. És amikor Jézus odalép a tanítványaihoz, hogy odalép bárkihez a sokaságból, föltárja önmagát, mint egy bemutatkozik, és azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagy a feltámadott Jézus ezt mondja az őt kertésznek néző asszonynak, hogy én vagyok, akkor ez a Jézus egyértelműen az Atyával, a létező Istennel való kapcsolatát juttatja kifejezésre. Isten a maga háromságos személyében a legfőbb létező. De ő nem csak a létezést, hanem a történést kifejező szó is. Isten által, Istenben, Isten tudtával történnek a dolgok. A történések mögött ott van az Isten. Ahogy a Pilinszky János katolikus költő, keresztény költő egy helyen kifejezi, a történelem a tények mögül száműzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Ez a legnagyobb történés, hogy Isten, mint itt az oltárképen és a szenvedő Jézus Krisztusban átvérzi a történelem szövetét. Megtörténik az, ami emberileg elképzelhetetlen, megtörténik az, hogy az Isten engedi magát arcolni, hogy az Isten gyengévé válik, erőtlenné válik, átvérzi a történelem szövetét. Ez a legnagyobb történés, a kereszten történő dráma, és ez az, amiért ezért a drámáért lehetünk együtt minden Isten tiszteleten, tanúskodva a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztusban. És őróla tanúskodik az úrvacsora közössége is, az Úr halálát hirdetjük, míg újra elmondja. De nem csak létezést és történést, hanem cselekvést kifejező szó az ige. Cselekvés, Isten cselekvése. Mert ő aktív Isten. Nem passzív Isten csupán, mint a kereszten, hogy ő elszenvedi passzívunként, elszenvedi azt, amit tesznek vele a római privékek, a kollaboránsok, a zsidók részéről, és mindazok, akik el akarják tenni őt lábbalól, hanem ő aktív Isten, aki önként ment a halálba, aki vállalja tudatosan azt, ami történik, és Isten, ahogyan irányítja, aktív Istenként irányítja a világot, az a mi számunkra egyértelműen azt jelenti, hogy az ő kezében van minden, ami történik a mi életünkben, a világban, ebben az országban, ebben a gyülekezetben, vagy az egyes ember, akár a gyülekezet új lelkipásztorának a szívében. Igen, mert ő cselekszik, az Úristen cselekszik. És akkor nézzük ezt az igét, ezt az ézsaiási igét, hogy hol van szó erről, különböző igékről, és hogyan erősíti egyik a másikat. Az első ige a megsegített minket az Isten. Nem követe és nem angyala, hanem ő maga segített meg. A segítő Istenről tanúskodik ez az ige először. Úgy, ahogyan a 90. Zsoltárban imádkozzuk, Segíts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vagy úgy, ahogyan Péter, amikor nagyképűs kötve elindult a tengeren járva, hogy mi az nekem, ha a mesternek sikerül, akkor majd én is meg tudom ezt tenni, és amikor elkezdett süllyedni már, mert nem Jézusra, hanem a szelekre figyelt, akkor kétségbe esetve felkiáltott, segíts rajtam! És Jézus odakapott, és Péter kimentette a habokból, mert segített rajta. Vagy egy harmadik történetre utalja, amikor Jézus lejött a hegyről, tanítványaival együtt, a megdicsőülés hegyéről, ahol olyan jó volt a tanítványoknak fürdőzni Isten dicsőségében, szemlélni azt, hogy Mózessel és Illéssel társalog Jézus, és ott volt az Isten dicsősége, de le kellett jönni a völgybe, a mélybe, a nyomorúságba, az emberi szenvedés közepébe, és ott egyszer csak az élet sűrűjében találták magukat, egy kétségbe esett apát láttak és hallottak, aki beteg fiát vitte oda a tanítványokhoz, segítsetek már rajta, hiszen az a híretek, hogy ti tudtok segíteni, az a mestereteknek a híre, hogy ő gyógyítani szokott, hát csak rátok ragadt valami az ő tudásából, csak ellestetek valamit az ő praktikájából, hát segítsetek már. És ez az apa kétségbe esett tapasztalta, és Jézus is szomorúan látta, hogy a tanítványok nem tudnak segíteni, és ezért az apa, a kétségbe esett apa Jézushoz fordult, ezt mondta, segíts Uram, segíts hitetlen, hiszek Uram, segíts hitetlenségemen. Ez egy olyan mondat, amihez hasonló talán csak Adi fogalmazott meg, hiszek hitetlenül Istenben, mert hinni akarok. Mert nem volt még így rászorulva, sem élő, sem halott. Igen, a segítő Istenhez fordulhatunk, ha beteg hozzátartozókkal, ha életünk meg annyi gondjával, csőptömegével, vagy éppen saját hitetlenségünkkel fordulunk ő hozzá. Nem szégyeljük a hitetlenségünket, kételjeinket, kérdéseinket, hanem kihez fordulunk. És Isten, meglátjuk majd, a segítő Istenné válik. A második ígéről röviden azt mondja róla Ézsaiás, hogy megváltott minket. Emlékeztet minket ugyanennek az Ézsaiásnak egy másik szavára, megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És emögött ott van az egész gondolat, hogy az ember megkötözöttségben van a bűnei következtében, és a bűnöknek a láncát valaki meg kell, hogy oldja. Mert önmagától az ember kiszolgáltatott, húsba kötött állapotban van, de akkor valaki odalép és letépi, levágja a bilincseket, és azt mondja, hogy szabad vagy. Hogy az adós rabsolgaságban senyvedő embernek azt mondja, hogy valaki kifizette a tartozást, valaki elengedte az adósságot. Erről beszél Pál apostol, hogy a keresztre feszített Jézus Krisztus fölött ott van a keresztre szögezett adósság levél. Hogy Jézus magára vállalta az ember bűneit, és ezért Isten elengedi ezt a bűnös adósságot, és megvált bennünket, és megszabadít. Hogy ahogyan az apostol mondja, nem aranyon és nem ezüstön, hanem Jézus Krisztusnak a vérén váltott meg minket az Úristen. Ezt ember nem tudja adni, ezt nem lehet kilóra megvenni, nem lehet emberi jóvóddal, jó szándékkal sem megváltani, ehhez Jézus Krisztusnak a kereszt alá, az ő drága vére kellett, hogy nekünk megváltásunk legyen. És a harmadik ige, a talán leggyakrabban használt ige, a szeretet. Isten szeretett minket. Megint csak mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben oly sokszor szerepel ez az ige. Gondoljunk csak János 13-ra, az arany evangéliumra, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy gondoljunk arra, hogy ugyancsak ez a János a levelében Istenről azt mondja, hogy az Isten szeretett. Keresztapám mesélte néha Józsa Márton, hogy a templomba a bejárás fölé oda akarta festetni ezt a feliratot, hogy az Isten szeretet, mint ahogy a sok templom bejárata fölött szerepel, ékeskedik, odaadta egy derékmesternek egy papíron, hát írja oda, fösse, oda pingálja oda ezt a néhány szót, nézte a mester, azt mondta, tisztelendő, valami baj van, rosszul tetszett írni. Mit írtam rosszul? Hát hibásan, nyelvtörülök, hibásan tetszett írni, mondta ez az önézetes festő. Mert két tével kell írni, az Isten szeretett. Azt mondta keresztapám, drága testvérem, drága barátom, az Isten szeretett a múlt időben? Nem. Az Isten egy tével, jelenben is, ő a szeretet. Az ő szeretete nem csak a múltra vonatkozik, hogy ő egykor szeretett bennünket, hanem ő mindmáig maga a szeretet. Mint ahogy a Jézus Krisztusról is elmondhatjuk, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezért az Isten, amikor szeretett egykor, valljuk, hogy ő szeret bennünket most is. Szereti a bánki gyülekezetet és a récsábiakat és a nógrádi evangélikusokat, és mindannyiunkat szeret, és viki téged is szeret az Úristen. Megtapasztalod, meg fogod tapasztalni napról napra. Nem hagy magadra, nem hagy erőtlenül, nem hagy jó gondolatok, jó ötletek nélkül, nem hagy elsüggedni, elfáradni, ne kikeseredni. Ha vannak, mert lehetnek keserű időszakok, tétovább időszakok, akkor is annál inkább meg fogod tapasztalni, hogy ő szeret téged, nem hagy magadra. Még ennél is többet mond a következő ige, ő megkönnyörült rajtunk. A szeretetnek egy minősített formája a könyörület. Ahogy a Jézus tud szeretni, az a könyörület. Mert azt olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus rátekintett a sokaságra, és megkönnyörült rajtuk, hogy megszánta őket, mert olyanok, mint a jó pásztor nélkül. A Jézus példázataiban is erről a könyörületről van szó, amikor a tékozló fiú testét, lelkét, búját, bánatát, múltjának és jelenének mindenféle bűnét és terhét cipeli hazafelé, az apai ház felé, és gondolkodik azon, hogy mit fog majd ő mondani, hogy fog bocsánatot kérni, hogy fog majd vezekelni, akkor egyszer csak azt tapasztalja, hogy az apa fut elébe, szinte nevetségessé teszi magát ez a vén ember, hogy fut egy idős, nemes emberhez méltatlanul, fut elébe, azért, mert minél hamarabb át akarja ölelni, mert megkönnyörül rajta. Igen, Isten a könnyörület Istene. És ezért kell, hogy legyen 2015 Magyarországán, 2015 Európájában, különösen is fontos számunkra az irgalmas samaritánus példázata. Mert okoskodhatnak a papok, bölcselkedhetnek a léviták, mondhattak sok okosat újságírók és politikusok, de az a samaritánus, aki észreveszi a bajba jutott embert, az könyörül rajta. És ő a példa, ő, aki megtestesíti Istennek a könyörületét. Mert a samaritánus az, aki megkönnyörült az összevert emberen, aki talán más vallású, aki talán más fajú, aki talán másként gondolkodó, másként hívő, más kontinensről érkezett, másként rendszert alkotó, másként családját, másként nevelő, de bajba jutott, esendő, nyomorult ember. Ezért ő rajta kell segíteni. Ez a könyörület, az isteni könyörület az, amire ez az ige is utal. Már csak két ige van, fölkarolt bennünket, és hordozta létét. A kettő összetartozik. Valakit fölkarolunk, aki elesne. Valakit fölkarolunk, aki elbotlana. Valakit fölkarolunk, aki gyenge. És ezt teszi velünk az Isten. Fölkarol bennünket, egyénileg és gyülekezetünk is. Nem akarja, hogy elessünk, vagy ha elesünk és megbotlunk, mert emberek vagyunk, akkor fölkarol bennünket. A hónunk alá nyúl, és segít, mert úgy, hogy rászorulók vagyunk, és hordoz bennünket. A fölkarolás az talán egy egyszeri gesztus, egy egyszeri alkalom. A hordoz bennünket azonban folyamatos. Ismeritek talán testvéreim, Turmezei Erzsébetnek azt a versét, vagy fordítását, amelyek lábnyomok címmel sokfelé közzé tettek, és olvasható azóta is. Ezt olvasom fel ennek az igének a hordozta népét kapcsán befejezésül. Álmomban, mesteremmel a tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon. Ahogy ő mondta, ott járt én velem. De hogy az út végén visszanéztem, itt ahol csak egy pár lábnyommal látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom ostoba. Riad kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezembe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az üsvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben? Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbát alatt téged vállamon hordoztalak. Ez az ige, hogy az Isten felkarolta és hordozta a népét, ebben a versben is megjelenik. Isten a legnehezebb időben, válságos, fájdalmakkal, szenvedéssel teli időben nem egyszerűen csak mellettünk van, hanem felemel, vállára vesz, sőt a szívére vesz, és úgy hordoz minket. Szeretett testvéreim, ünneplő bánki gyülekezet, kedves Viki, a ti életetekben és a te életedben különösen is valóságra válhatnak ezek az igék, a létező, a történéseket irányító, és legfőképpen cselekvő Istenről. Adja ő az életura, hogy ez így maradjon, nem csak a szép mai ünnepen, hanem életetek, együttes szolgálatotok minden napján. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívedet, szíveteket a Krisztus Jézusban. Amen. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy te a cselekvés Istene vagy. Észreveszel bennünket, akcióval lépsz, hogy el ne vesszünk, ne maradjunk magunkra, megtaláljuk feladatainkat, értelmes célokkal, célokkal, és azokat el tudjuk végezni. Köszönjük mindazt, ami mögöttünk van, az elvégzett munkát, a templom megújulását. Köszönjük azoknak a szolgálatát, akik eddig végezték ezt a munkát itt a gyülekezetben. Áld meg az ő további munkájukat is. És köszönjük érkező testvérünknek a lendületét, hadd, hogy megtapasztaljuk, hogy közösen, a te akaratod szerint együtt csodákra lehetünk képesek. Így áld meg minket, a te népedet, áld meg minket egyenként, a te jó tetszésed szerint. Amen.